Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. A negyedik rész 6. fejezetének az ismertetésébe kezdtem bele a múlt alkalommal. Felkavarodnak a poshat álló vizek a címe. Mivel ezt nem fejeztem be, innen szeretném folytatni. Ahol a vagyok cselekedni kezd, ott minden szinten alaposan felkavarodnak a poshat vizek. De nem önmagáért történik mindez, hanem azért, hogy előbbre mozduljanak a dolgok. Hogy vége legyen a békének, idézőjelben mondva, amely a temetők békéje. Ezekkel az eseményekkel 3 dolgot mutat meg a vagyok Mózesnek. Először is bemutatja neki a népét, ismerkedj velük, ilyenek, ez van a szívükben. Másodszor bemutatja Mózesnek, Mózest, ez vagy te. És harmadszor, de megmondja neki azt is, hogy ki ő, most már többet mond magáról, mint a csipkebokorban. Azt mondja Gyökösi Endre, valahol olvastam egyszer, csak viharban tudja meg a kapitány, kik a matrózai, kicsoda ő, és milyen hallatlan erők vannak egy vihar mögött. Mózesnek meg kell tudnia, hogy azok, akik nem régen diadalmas örömmel fogadták, szinte imádták, most ellene fordulnak. Ám neki mégis értük kell harcolnia, küzdenie. Meg kell tanulnia, hogy az ő szíve is tele van remegéssel, miértekkel, szemrehányással, kishitűséggel. Ahogy jó ezred év múlva késői leszármazottainak egy viharos tengeren kell meghallaniuk, mit féltek ti kicsinyhitűek, meg kell tudnia kicsinyhitű mégis. De csak így menet közben, amikor már alaposan felkavarodtak a poshat vizek, amikor már minden előre sodródik a nagy terv szerint, a vagyok akarata szerint, tudhatja meg azt is, amit a csipkebokorból még így nem hallott. Én vagyok Jahve. Szövetségemet megtartom, kivezetlek benneteket, megszabadítalak. Népemmé fogadlak titeket, és istenetekké leszek nektek. Beviszlek arra a földre, nektek adom örökségül. Azt mondja Gyökösi Endre, jó néhány éve figyelem annak a fiatalembernek az életét, akiről a fejezet elején szólottam, aki oly riadtan számolt be új élete első új esztendejének viharairól. Ma már nem is olyan fiatal ember, azóta adódott még néhány vihar az életében, de mindegyik edzette, tisztította és közelebb vitte az Úrhoz. Ma már magas állásban mindenki által tisztelt és megbecsült kiváló szakember. De nem csak a szaktudásáért tisztelik, hanem tiszta kezéért és beszédéért, tiszta életéért. Sohasem tagadta meg azt, aki egyszer megmozdította régi élete poshadó vizeit, és kemény viharokon keresztül tisztogatta, megedzette őt. Egyre becsültebb azok között is, akik ebben a poshadó vizeket megmozgató vagyokban nem hisznek. Ezek az emberek benne, a megtisztogatott emberben azért hisznek, mert éreznek valakit mögötte. De nem Jézus Krisztus mondta-e, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ezért sose rémüldözzünk, ha a vagyok, aki az ma is, aki volt, megmozdítja életünk poshadó vizeit. Ha valami különös szél fújni kezd, egyre erősebben, egyre viharosabban, hogy csak úgy vacog a fogunk, akkor mindig valami új kezdődik. Akkor valami mindig előre halad. Bennünk is, körülöttünk is, sőt általunk is. A 4. nagyrész 7. fejezete következik, a 10 csapás a rendben a címe. Már megszokhattam volna, de újra és újra ámulatba ejt Isten menetrendje. Azt mondja Gyökösi Endre, magamban így nevezem gondviselő szeretetének azt a sajátos módszerét, amivel rendezi az életünket. Volt idő, amikor ezt véletlennek véltem, sőt mondtam, ma már nem. Nincs olyan hét, hogy egyszer-kétszer ámulatba ne ejtene. Csak egyet hadd említsek. Csütörtökön 5 órára vidékről vártam valakit. Délelőtt levél is, távirat is érkezett, nem tud jönni. De 5 órakor csengetnek, és az ország másik sarkából belépett valaki. Azzal kezdte, ne haragudjak, hogy bejelentés megbeszélés nélkül jött. Erre már nem volt ideje, de egész úton azért imádkozott, hogy itthon találjon, és legyen időm számára. Kiderült, hogy valóban neki volt nagyobb szüksége arra délutánra. Véletlen? Én ezt Isten menetrendjének nevezem. Mit üzen nekünk gazdánk Mózes második könyvének most sorra kerülő 5 fejezetéből? Mielőtt hozzákezdenénk az elmélkedéshez, olvassuk el a 105. Zsoltár néhány versét, amely csodás tömörséggel foglalja össze az itt történteket. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. Békák hemzsettek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bogarak jöttek, meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfi erejük első termését. Őket pedig kioszta, megrakva ezüsttel arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. Nem csak a teológiának, az irodalomnak is kedves témája Mózes és a kivonulás története. Kodolányi János az Égő Csipkebokor című híres regényében azt írja a 10 csapásról, hogy ha Isten valóban Isten, akkor ilyesmit nem tehet. Hát elképzelhető, hogy midőn a legsüllyedtebb és legárvább népet vissza akarta vezetni az ígéret földjére. Vörös áradattal, békákkal, szúnyogokkal, marhavésszel, homokviharral, sötétséggel, sáskajárással, pestissel gyötörjön, egy másik népet egy silány király megtörése végett. Mosé egy ilyen Istent nem szolgált volna. Hazug, álnok magyarázat, amely ilyen világításba helyezi Mosé Jahvéját és Jahvé Moséját. Kodolányi szerint nem történt más, mint egy váratlan Nílus kiáradással járó katasztrófa sorozat, amely kapóra jön Mózesnek, és ezt ügyesen kihasználja. Az egyiptomi nép pedig a véletlen sorscsapásokat, természeti katasztrófákat egyszerűen a gyűlölt zsidóknak tulajdonítja. Így Kodolányi. Az emberi természet pedig olyan, hogy a csapások okát nem önmagában, hanem másban keresi. Azokban, akiket gyűlöl, akiket irigyel, akiktől fél. Mondogatták, majd kiáltozták Egyiptomban is, hogy minden bajt az idegeneknek köszönhetnek. Egy kevésbé ismert ihletett író, Farkas László, Mózes című könyvében viszont úgy mutatja be Mózes Jahvéját, hogy éppen azért tehet ilyet, mert Isten. Ilyesmit csak Isten tehet. Mi hát az igazság? Tehet ilyesmit Isten, vagy nem tehet? Úgy tűnik nekem, hogy mindkét írónak rossz a kiindulási pontja. Csupán a jelet, a 10 csapást vizsgálják, nem pedig a jel jelentését. Ebben a könyvben szüntelen a jelek jelentését kíséreltük meg értelmezni. Nem azon meditálunk, hogy éghet a csipkebokor, ha mégsem ég el, mert akkor erre is azt mondhattuk volna, ilyesmit Isten nem csinál. Senkiért nem borítja fel a természet rendjét. Vagy megelégedtünk volna, egy hívő megállapítással Istennél semmi sem lehetetlen. Ha Isten így akarja, Hát így ég, és mégsem ég el a csipkebokor. Mi a jel jelentését kutattuk, és úgy találtuk, hogy Isten mindig a mélyben jelenik meg. Egy semmicske bokorban és egy élete nullpontjára érkezett emberben. Ez a lényeg, az üzenet, nem pedig a csipkebokor égése. Ne bonyolodjunk bele tehát a 10 csapás jelének értékelésébe. Tehet-e ilyesmit Jahve, ha Isten? Vagy éppen azért tehet ilyesmit, mert Jahve? Ne azt vizsgáljuk, hogyan történtek a csapások. Azt sem, milyen sorrendben. Még azt sem, hogy Jahve használta-e föl Mózest a csapások előidézésére, vagy az Egyiptomra zúduló természeti csapásokat használta fel Mózes, hogy Jahve benne és neki megszólaló parancsát végrehajtsa. Lássuk meg inkább ismét, nem láthatjuk meg elégszer, hogy Isten világában rend van, döbbenetes rend. De nem csak a 2x2 annyi, mint 4 világában. Nem csak matematikai, biológiai rend van Isten világában, amit nem lehet, de legalábbis nem ajánlatos átlépni, megszegni, hanem létezik erkölcsi rend is, amelyet éppen Mózes vés majd nem sokára a népe és az emberiség számára 2 kőtáblára, és nem népe és az emberiség bosszantására, hanem védelmére. Óvó, védő sorompók gyanánt. Bár sorompók alatt is át lehet bújni, de nem ajánlatos. Éppen úgy nem, mint a figyelmen kívül hagyni például a gravitáció törvényét, és leugrani a 6. emeletről. A 10 csapásban a megszegett, a tudomásul nem vett isteni rend ábrázolódik ki minden Biblia olvasó ember számára. Már annak, aki a jelek mögé tud és mer nézni. Mert mi történik? Egyiptom uralkodói 430 éven át gyötrik a legembertelenebb módon Ábrahám, Jákob és József leszármazottait. Mindent elkövetnek, hogy kiirtsák ezt a népet. Amíg írtják, valami hasznot is akarnak húzni a szenvedéséből. Az igavonó állat nívója alá süjesztve dolgoztatják, embertelenül kizsákmányolják erejét, életét. Kiszívják a vérét, és ugyanakkor megsemmisítésére törnek. A 10 csapásban hirtelen tanúi lehetünk annak, amit a bölcs magyar gondolkodás egy hallatlan, tömör közmondásban így fogalmaz meg, Isten nem bottal ver. Amit Izaiás próféta egy hátborzongató mondatban így mond ki, jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit. Vagy Jeremiás, saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. 430 év minden gyötrelme, amit okoztak, sűrítve, tömörítve, úgy zúdul vissza az egyiptomiakra, hogy belereccsen az ország és a fáraó élete is. 100 és 100 000 Nílusba gyilkolt kis izraelita gyermek után áldozat lesz az ő gyermeke is, sok más egyiptomi gyermekkel együtt. Izrael népe több száz évvel később már ismeri ezt a rendet, mert amikor rendetlensége visszazúdul rá, így jajunk. Bizony a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük rothadunk. Ők akkor már nem arról vitáznak, tehet-e ilyesmit Jahve vagy nem, hanem világosan érzik, maguk szereztek maguknak gonoszt. A megszegett isteni rend zuhant vissza rájuk, mint rendetlenség. Ami igaz nagyban, az igaz kicsiben is. Fölkeresett egy mélyen hívő ember, mondja Gyökösi Endre. Régen nem találkoztunk, messziről jött. Megdöbbenve láttam, milyen rosszul néz ki, törődött és sovány. Beteg? Kérdeztem. Nem, válaszolta. Nagyobb az én bajom, és tompa, fáradt hangon a 40. Zsoltárból idézett. Bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk nincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Majd hosszú hallgatás után megismételte. Utolértek bűneim, és a szívem is elhagyott engem. Egy szóval sem okolta Istent mindazért, ami vele történt. Világosan tudta, mi történt vele, rendetlenkedett a rendben, és összetört. Milyen jó, hogy bennünket vár egy megterített asztal, immár 2 évezrede. Ez az asztal nem a kiváló keresztények számára terítetett meg, hanem a vámszedőknek, a bűnösöknek, a betegeknek, akiket utolértek a bűneik. Az Úr asztalánál akarja elmondani neked és nekem az asztal ura és gazdája, aki mégis meghív vendégségébe bennünket, hogy ha a szívünk is elhagyott, itt, csak itt kaphatunk új szívet. Hogyan is ígéri a próféta Jahve szavával? Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt teszem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. A 4. nagy rész 8. fejezete következik, Jelek a címe. Már a világ több helyén is működik olyan obszervatórium, ahol különleges, nagy érzékenységű radar erdők meredeznek az ég felé, azzal a céllal, hogy egyszer talán jelzések érkeznek a világ mindenségből. Magas intelligenciájú lények jelzései. Ezeket a jelzéseket szeretnék fölfogni, rögzíteni és megfejteni. Merész, de ma már reálisnak tűnő vállalkozás. Hadd merjem nem kisebb merészséggel azt állítani, hogy érkeztek már ilyen kívülről jövő jelzések hozzánk emberekhez, mégpedig a világ mindenség centrumából, de ezeket a jelzéseket, jeleket nem műszerek, hanem radarlelkű emberek fogták föl és adták nekünk tovább. Ilyen fölfelé figyelő, kívülről érkező jelekre rezonáló radar ember volt Mózes, aki újra és újra fogta a jeleket, és tovább is adta, bár népe nem mindig értette meg az üzenetet. Talán ha élt is ezekkel a jelekkel, jelzésekkel, nem fogta fel mélyebb értelmüket. Ilyen felülről kapott és népének továbbadott jelrendszer, jelképrendszer volt a Pászka bárány parancsa is. A 10. csapás előtt Mózes különös misztikus parancsot kap felülről, és ezt a parancsot jelképrendszerben adja tovább népének. A parancsadó nevében meghagyja, hogy a hónap 10. napján válasszanak ki minden háznál egy épp egészséges bárányt. Ezt a hónap 14. napján vágják le, készítsék el, hogy elfogyasztható legyen. Vigyázzanak, hogy elkészítése közben az állat csontját meg ne törjék. A bárány véréből pedig kenjenek jeleket az ajtó félfákra. Ezután egyék meg a bárányt családonként. Fogyasszák el egészen, semmit ne hagyjanak meg belőle. Ha mégis maradna, azt égessék el. A bárányt teljesen útra készen egyék, kezükben bottal, lábukat saruba bújtatva, mint akik bármely pillanatban készek az indulásra. Még ezt a parancsot is kapják. Amikor bementek arra a földre, amelyet az Úr ad nektek, ahogyan megígérte, akkor is tartsátok meg ezt a szertartást. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Pászka áldozat ez az Úrnak, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte, mert a bárány vérének védelme alatt voltak. Ezután következik a 10. csapás, az egyiptomi elsőszülöttek halála, közöttük a fáraó fiái is. Erre engedi el 430 év rabsága után a fáraó Izrael népét. Valaki méltán kérdezhetné, ha Isten valóban Isten, nem tudta volna Izrael népét egyszerűbben is megszabadítani? Minden bizonnyal igen. Akkor miért volt szükség a pászkabárány komplikált jelképrendszerére? Azt hiszem, nem tévedek, ha úgy értem, azért, hogy századok, sőt évezredek múlva is ez a jelképrendszer emlékeztesse őket évről évre, mit cselekedett velük az Úr, és hogy ezen keresztül újra és újra felvehessék vele a kapcsolatot. Izrael népe századokon, évezredeken át megünnepelte a Pászka bárány ünnepét, és ünnepli most is. Szent liturgiává vált, amelyben mindig a családfő mondotta el a legfiatalabb családtag kérdésére a Pászka bárány legelső történetét. Így emlékeztek a rabságból való szabadulásra, megmenekülésre, Isten csodálatos tettére. Így kerültek a szent jelképrendszeren át vele újra és újra kapcsolatba. Jézus Krisztus halál előtt tanítványaival együtt megünnepelte a Pászka bárány ünnepét. Elkészítették a húsvéti bárányt, olvassuk Szent Márk evangéliumában. Ez a vacsora volt Jézus Krisztus utolsó vacsorája, az úrvacsora szereztetésének alkalma, vagy nálunk katolikusoknál, ahogy mondjuk, az oltári szentség szerzésének az alkalma. Az az alkalom, amikor Jézus Krisztus az egykor Mózes által kapott jelrendszert nem csak megismétli, hanem meg is fejti, átélve, mint Isten báránya, önön magán bemutatja az áldozatot. Ezen a vacsorán, amelyen Jézus és a 12 vett részt, minden bizonnyal ősi szokás szerint a tanítványok közül valaki felkérte Jézust, mint családfőt, hogy mondja el a pászkabárány történetét. És Jézus elmondotta, minden bizonnyal elmondotta a bárány vére által való megmenekedés, a bárány húsának elfogyasztása által kialakuló szoros közösség, és az ígéret földje felé indulás történetét. De úgy mondotta el, hogy a megszokott ősi liturgia egyszerre mélyebb értelmet kapott. Végső értelmet adott a régi jelzéseknek, mégpedig olyan újszerű módon, hogy ő lépett a pászka bárány helyére. Így kezdődik az új szövetség. Az úrvacsora alkalmával minden bizonnyal elmondta tanítványainak, hogy az egykori, legelső pászka bárányok vére a haláltól mentette meg Egyiptomban Izrael népét. Az ő vére pedig sokakért ontatik ki, nem csak Izrael népért, és nem csak a mindenkori fáraók rabságából menti ki azokat, akikért meghal, hanem a bűn sokkal keservesebb rabságából. Ha ezt cselekszik majd az ő emlékezetére, ezt sose felejtsék el. Minden bizonnyal elmondotta, hogy a pászkabárány családonként való elfogyasztása szoros közösséget teremtett valamikor egy szedetvedett rabszolga nép tagjai között, akiknek addig még alkalmuk sem volt a közösségi életre. Amikor majd megismétlik az utolsó vacsorát az ő emlékezetére, az többet jelent majd vérségi kapcsolatnál, az a lélek közössége lesz. Közösség egymással és együtt az Istennel, az ő testének jele és az ő vérének jele által. Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Végül Jézus minden bizonnyal elmondotta, hogyan fogyasztották el legelső alkalommal útra készen a pászka bárányt, és már jelzi is az utolsó vacsorán, hogy ő is útra készen áll. Mert Júdásra célozva így szól, bizony mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Néhány óra múlva pedig elhangzik majd a Getsemáni kertben, amikor hallja Júdás és a fogdmegek lépteit, ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Tanítványainak meg kellett tudnia, hogy az új szövetség népének mindig útra készenek kell lennie. De Jézus már a pászkabárány útjára indul. Néhány óra múlva haldokolva hallgat a kereszten. Hogyan is prófétálta ezt egy másik radarember, Izaiás, aki jeleket vett föntről? Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. A kereszt alól pedig hazafelé sietnek a főpapok, a hivatalosok, a Sanhedrin bírái, hiszen szabbát előestje van, ma hamarabb kezdődik az istentisztelet, oda kell érniük, nem illik elkésni. Csak nem késhetik le az áldozati bárány levágását Jézusért egy közönséges keresztre feszített miatt. Talán éppen arról beszélgetnek, mekkora figyelem kell ahhoz, hogy a pászkabárányt fájdalommentesen vágják le, eleget téve az ősi rendelésnek. Még nem tudják, hogy éppen most hal meg a bárány, az Isten báránya, önként áldozatul adva önmagát sokakért. Nem csak egy népért, hanem mindenekért, akik bűneik rabságából akarnak szabadulni, akik minden vérségi kapcsolatnál mélyebb és igazabb lélek közösségbe akarnak kerülni egymással és Istennel, és készek úgy élni, mint akik szüntelen útra készek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét! Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől, Tímás Sándor Asztrik, Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
beteszek mindent, lábad erőt, mi nélküled benne volt kár és szemét, Uram szívemet átadom én. A szívemet szívemet átadom én. Uram, szívemet átadom én. A szívemet átadom én. Ó, nézd, leteszek szívemet átadom én. Uram, szívemet átadom én.